Tehát Mózes 5. könyvéből szeretnék kiemelni az előbb felolvasott szakaszból egy rövid gondolatot, és majd az ige hirdetés közben többet is. Ne gondold tehát majd magadban, az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot, hanem gondolj mindig Istenedre, az Úrra, mert ő ad neked erőt a gazdagodáshoz, hogy szövetségét, melyre esküdtett atyáidnak, fenntartsa mind a mai napig. Ilyenkor augusztus 20-ai ünnep után, amit ugye neveznek többféleképpen államalapításunk ünnepének, meg új kenyér ünnepnek, volt erről már szó itt ebben a körben, hogy hogyan lett egyikből a másik, aztán másikból az egyik, most ezt újra nem említeném föl, mégis alkalmas idő ez arra, hogyha a kenyér előkerül, és sokat beszélnek róla napjainkban, hogy egy kicsit végig gondoljuk mi, ma élő keresztény emberek, azt, hogy honnan is van a kenyér, mi is, mit is szimbolizál, és mi is az, ami, mik azok a gondolatok, amiket mind-mind előhozhat bennünk, és hol is van ennek az egész kérdéskörnek, amit nevezhetünk jólétnek, amit nevezhetünk kiszámítható létnek, mint azért azt gondolom Európa ennek a felén ez nagyjából igaz mindnyájunkra. A kenyér az mindig szimbolizálta az életet, és szimbolizálja azt is, hogy rendelkezésre áll az élethez minden szükséges ezen a bolygón. Egyszerűen itt van, körülvesz bennünket. A nagy kérdés az, amire majd kicsit később ki is térünk, hogy hát miért van az akkor, hogyha ez így van, hogy mégis rengetegen nélkülöznek egész országok, vagy akár egész földrészek? Talán lesz válaszunk erre is. Nézzük meg, hogy ebből a felolvasott mai szakaszból hogyan is juthatunk el ezekig a válaszokig. Előttünk van egy ókori nép, a zsidó nép, ennek történetéről szól ugye jó részt az Ószövetség. Előttünk van tehát ez a nép, amely nagyon sokszor a legkisebbnek van titulálva, a legkisebbnek, és éppen ezért ez jelenti a legkiszolgáltatottabbat is, jelenti azt, hogy a leginkább lehet játszani egy olyan néppel, vagy egy olyan csoporttal, amelyik a legkisebb, amelyiknek nincs ereje, se hadászati, se egyéb, hogy magát megvédje. Nos, mégis egy ilyen nép válik alkalmas eszközzé az Isten kezében arra, hogy rajtuk keresztül örökérvényű igazságokat és igazságokra tanítsa az emberiséget. Itt van ez a nép, amelyik se jobb, se rosszabb, akármelyik másnál. Persze, hogy előbb-utóbb mit gondolt magáról, az megint egy másik kérdés, de most nem ezzel foglalkozunk. Meglátásom szerint tehát semmi különleges dolog nem történt az ószövetségi zsidó nép életében sem. Semmi olyan, amely ne ismétlődne azóta is újra és újra népek és civilizációk életében. Ezért alkalmas arra, hogy példaként álljon előttünk. Felolvasott szakaszunk egy olyan időkön felüli intést és gondolatot fogalmaz meg, amihez fogható hasznos tanács kevés van. Amikor jól lakásig eszel, szép házakat építesz, és azokban laksz, amikor marháid és juhaid megszaporodnak, lesz sok ezüstöd és aranyad, és bővében leszel mindennek, akkor ne fuvalkodjon fel a szíved, és el ne feledkezz az Úrról, a te Istenedről. Valahol itt van az a titok elrejtve, ami hitem szerint vagy felemel egy közösséget és egy népet, vagy pedig a mélybe taszít. És ezt a titkot most körbelövöm kérdésekkel, és kérdések formájában valahogy így fogalmazom meg. Hogy tekintesz arra, amit van? Ha a pillantásod ráesik egy olyan tárgyra otthon, a lakásodban, az udvarodban, vagy a garazsadban, egy olyan tárgyra, amire régóta vágytál, és a tiéd lesz, mi jut eszedbe róla? Azt gondolom, mindnyájunkkal előforduló pillanatok és dolgok ezek. Öröm és jó érzés vesz erőt rajtad? Végre megvan? Végre megszereztem? Vagy pedig öröm és jó érzés és hálaadás? Annak, akitől mindened van. És nem véletlen, vagy nem elgépelés az, hogy ezt mondtam, hogy öröm és jó érzés, vagy öröm és jó érzés és hálaadás. Mert hiszem, hogy azért kapjuk ezeket az ajándékokat, hogy öröm és jó érzést okozzon bennünk. Abszolút beleillik az eredeti isteni tervbe az, hogy az ember örömét lelje abban, amiért becsülettel vagy tisztességgel megdolgozik. A kérdés tehát nem az, hogy jó-e vagy rossz-e az, hogyha örülünk a javainknak. A kérdés az, hogy mire indít ez bennünket. Na hát erről szól a kiemelt szakasz. Megjelenik-e a hálaadás az életünkben? Mint az egyedüli, legalkalmasabb kifejezése annak, hogy az ember tudja és ismeri a helyét ezen a földön. Nagyon megtanultam ezt így felnőtt koromra, de csak azért, mert volt hasonlítási alapom. Emlékszem, milyen sok dologra vágytam gyermekkoromban. És érdekes módon, így utólag visszagondolva, ezek még csak nem is olyan dolgok voltak, amik rólam szóltak, hogy de jó lenne, ha nekem lenne ez és az, hanem így gyermekként emlékszem, nagyon sokszor fogalmazódott meg bennem, de jó lenne, ha lenne egy házunk, kerttel, és nem pedig egy panelba laknánk heten. Annak is megvan a bája, meg a szépsége, de most túl sok nem jut eszembe, hogy mi is igazából, de nyilván van. Aztán úgy sokszor előjött bennem, hogy de jó lenne, hogyha a családunknak megadatná ez vagy az, ehhez hasonló dolgok, akár egy olyan személyszállításra alkalmas eszköz, amiben beleférünk mindnyájan, és akkor nem járunk úgy, mint egy karácsony este, hogy a csomagtartóba is ült két gyerek, aztán a rendőr megállította édesapámat, de nagyon jól kivágta magát, most azt kérdezte, hogy most biztos úr, most melyiket tegyem ki. És el is engedtek bennünket. De ugye ezek mind-mind arra sarkaltak, hogy megfogalmazottak ilyen vágyak, ilyen gyermeki őszinte vágyak bennem. Aztán ezből úgy gyermekkoromra nem sok valósult meg, később már igen, de úgy jó volt ezt úgy látni, van összehasonlítási alapom. Mondjuk megnézem ma a saját gyerekeimet. Összehasonlíthatatlanul több van nekik, mint annak idején nekem. De szerintem ez talán elmondható a legtöbb mai családról. Könnyebben lehet ma boldogulni. Legalábbis ilyen szinten. És jó látni azt, hogy mindez igenis indíthatja hálára az embert. Indíthat hálára az, hogyha az egyáltalán nem létfontosságú ajándékok mégis megadatnak. Lehetne ezek nélkül élni. Nyilván sokan is élnek. De olyan jó hálát adni az Istennek érte, a mégis megadatnak. És nem kell érte bűntudatot érezni, vagy lelkiismeret furdalást. Egyszerűen helyre rakja az embert, ha van összehasonlítási alapja. Akár a saját életén belül, akár más népek vagy nemzetek sorsával összehasonlítani a sajátunkat. Ne gondold tehát majd magadban, az én erőm és hatalmas kezem szerezte nekem ezt a gazdagságot, hanem gondolj mindig Istenedre, az Úrra. Ő ad neked erőt a gazdagodáshoz, hogy szövetségét, melyre esküdtett atyáidnak, fenntartsa mind a mai napig. És ez volt az a kiemelés és gondolat, ami ezt az egész kérdést számomra teljesen új dimenzióba helyezte. Egész egyszerűen soha nem gondoltam így az előbb tárgyalt dolgokra, mint ahogyan itt most fogalmaz a Biblia. Azt mondja, Isten azért ad erőt, és akár gazdagságot, hogy az ígéretét fenntartsa, amit atyáidnak tett, vagy az előző nemzedéknek tett. Egészen új megközelítés. Tehát még akár első hallásra azt is mondhatnánk, hogy akkor ez egy meglehetősen furcsa Isten kép, aki azért cselekszik, hogy a róla kialakult kép ne szenvedjen csorbát, nem? Tehát valahol akár ezt is lehetne gondolni ez alapján. Megígért valamit, hát elég ciki lenne, ha nem tartaná, akkor inkább ad gazdagságot, meg jólétet az embereknek, meg... Na hát nyilván nem ilyen egyszerű a dolog, és ez egy roppant elferdítése lenne ennek az egésznek. Menjünk egy kicsit a mélyére. Lehet, hogy nem elég megállni csak az előttünk lévő generációnál vagy nemzedéknél. Konkrétan jó azt is tudni, hogy igen, vannak olyan családok itt ebben a gyülekezetben is, akiknek az életén azért van áldás, mert az elődök rendszeresen imádkoztak és Istennel jártak. Ezt is fantasztikus dolog látni, és igazolja az előbbi bibliai gondolatot, de menjünk még messzebb. Egészen vissza a teremtés lapjaig, mert ott valami egészen csodálatos dolgot olvashatunk. Azt olvashatjuk, hogy minden egység után, minden nap után elhangzik az isteni pecsét megállapítás, azt mondja, látta Isten, hogy minden, amit alkotott, jó. Minden, amit alkotott, alkalmas arra, hogy szolgálja az életet. Minden, amit alkotott benne az embert, alkalmas arra, hogy az ember abban kiteljesedjen, hogy megtalálja a helyét abban a világban. Hogy is szól az embernek a parancs? Szaporodj, sokasodj, ez az alap ismérve annak, hogyha a környezet ideális. Töltsd be a földet, uralkodj rajta, hozz ki belőle még többet munkád által. Tapasztald meg, milyen építeni, milyen teremteni. Az Istennek ez volt a terve ezzel a világgal. Így készített el benne mindent. Így találhatod meg benne a helyed, hogy tudhatod, van egy előfeltételezés, van egy előigazság, ami tőled függetlenül igaz, hogy minden érted van. Úgy van kitalálva ez a világ, hogy jól érezd magad benne. És ez nem valami olcsó, nem tudom, hangulatkeltés a részemről. Személyes életemben ez biztos megtapasztalás. Újra és újra megtapasztalom ezt. Hogy is van tehát? Azért ad erőt és gazdagságot, hogy ígéretét fenntartsa. Azért tapasztalhatod meg ma te is azt, hogy van kenyér az asztalodon, hogy van életed, van akár jóléted, mert ez beleillik az isteni tervbe. Sőt, ez volt az isteni terv, hogy mindenki ezt tapasztalja meg. Erre emlékezhetünk mondjuk így augusztus 20-a kapcsán, hogy semmi különleges nem történik akkor, ha jól érzed magad és boldog vagy, és vannak javaid. Mert ez volt a terv. Ez az eredeti terv. Valaki egyszer így fogalmazott, és talán nagyon illik ide ez a gondolat, hogy az élet nem rólam szól. Az élet nem rólam szól. Hát, hogy nem rólam szól? Hát, nem az én jólétemről szól az élet, nem az én kényelmemről, nem az én álmaim megvalósulásáról szól az élet. És itt érkezünk el a kereszténység nagy dialektikájához, kettőségéhez, de igen, az élet rólam szól, és közben az élet nem rólam szól, hanem arról a teremtőről, aki így tervezett és képzelt el mindent, hogy bennetem megtaláld a helyed, és bennetem megéld azt a tökéletességet, amit ő annak idején így fogalmazott, hogy jó ez a teremtés. Igen, az élet nem rólam szól. A szó abban az értelmében, ahogyan azt ma sokan gondolják. És mindenki, aki arra próbálja használni az életét is, a napjait, hogy üresen, csak és kizárólag a saját előrejutásán vagy jólétén gondolkodjon, az előbb-utóbb oda fog jutni, mint minden olyan civilizáció, aki hasonlóképpen élt a süllyesztőbe. Az élet nem rólam szól, hanem az Isten tervéről. De az Isten terve viszont rólam szól. Ezért igaz is, meg nem igaz is egyben ez az állítás. De olyan szép ennek a kettőségébe belesimulni. Az élet nem rólam szól, hanem az Isten tervéről. Az viszont bőség, kenyér, otthon, család és szeretet és elfogadás. Ez az Isten terve. Ez az, amit ilyenkor augusztus 20-a környékén jelképezünk egy kenyérrel. Igen, ez az Isten terve. És most jutunk el ahhoz a kérdésig, vagy kérdéshez, amit az elején már előre bocsátottam, hogy akkor miért nincs ez így minden ember életében? Miért nem erről szól minden ember élete? Vagy még nagyobbá teszem a kört, miért nem erről szól minden nép élete ezen a bolygón? Ha egyszer mi hisszük, hogy az eredeti terv mégiscsak ez volt. Miért élnek nyomorúságba emberek? Miért halnak éhen a mai napig gyermekek is? Kezembe került egy brazil fotóművésznek nagyon vaskos könyve, amely Afrikáról szól, Afrikát fotózta éveken keresztül végig ez a művész. egészen döbbenetes képek vannak benne. Olyan képek, ami előtt az európai ember elméje lezár, és inkább nem vesz róla tudomást. Milyen érzés lehet a saját gyerekedet vinni a kezedben, és közben hal meg az éhségtől. És ezek fotón vannak örökítve, megdöbbentő képek. Hogy lehet ez akkor? Mi nem stimmel ebben? Valami megbicsaklott az isteni tervben? Valami nem jól működik? Esetleg ma már mindez nem igaz? Én azt gondolom, hogy a válasz az ennél sokkal egyszerűbb. Amit gondolnak magukról emberek és népek, amit gondolnak nincsről és vanról, az Istenről és a világról, az teljesedik be rajtuk. Mert korlátlan szabadságot kapott az ember arra, hogy mit gondoljon és mit higgyen. Ez is az isteni terv része volt. Élhet úgy egész földrész vagy egész civilizáció, hogy nem vesz tudomást az Isten létéről, jogában áll. Az Isten ezt a jogát nem vitatja el. De nyilvánvaló, hogy minden tettünknek következménye van, úgy ennek is következménye van. Ami lehet, hogy nem egy emberöltön belül mutatkozik meg, de sok emberöltön belül már igen. Ezért figyelmeztet újra és újra a felolvasott szakasz arra, hogy vigyázz, légy észnél. Ha jól alakul sorod és jól megy sorod, és azt tapasztalod, hogy az Isten áldása vesz körül, ó ember, el ne hidd magadról, hogy ezt magadnak köszönheted. De ha már a dialektikánál tartottunk, az is igaz, hogy valahol mégiscsak magának köszönheti az ember. De hogy milyen nagy veszélye van annak, és ez már sokkal kézenfoghatóbb és konkrétabb, hogyha az ember elfeledkezik erről, hát arról hadd hozzak ide egy kis történetet a 16. század Angliájából, ami annyira jól szemlélteti ezt a gondolkodásmódot, amikor az ember úgy él, és úgy gondolkodik, és úgy cselekszik, hogy elhiszi magáról, hogy ő formál és ő alakít mindent és mindeneket. Ez ugye már a 16. század Angliájában is a gazdagsággal, vagy a jóléttel függött össze. A történet 8. Henrik fiáról, Eduard hercegről szól, és több korabeli forrás megemlíti, hogy a herceg úrfinak volt egy úgynevezett, szó szerinti fordításban korbács fiúja. Volt egy korbács fiúja. Még a nevét is tudjuk, azt is tudjuk, hogy egy ír nemes, legidősebb fiú gyermeke volt ez. Nagyjából 8 éves korában, ugye 1400-as évek vége felé került az udvarba, ahol, mármint ez az ifjú, ez az ír nemes fia, hát ahol nem egy irigyésre méltó munkája volt. Nem tudom, hogy ki sejti-e már, hogy mi volt a feladata ennek a fiúnak. A feladata az volt, hogy minden olyan csíntevésért, amit a herceg úrfi elkövet, a fizikai feddést és büntetést rajta töltötték ki. Mégse illik egy hercegecskének elporolni a popsiját, ugye? Hát azért az már akkor se illett. Itt volt ez a szerencsétlen korbács fiú, akinek az a megtiszteltetés adatot, hogy őt verték el a herceg helyett. Jó kis állás, nem tudom, hogy meddig bírnánk, vagy meddig bírtam volna én. De lehet, hogy nem volt mód felmondást beadni erre az állásra, nem tudom. Minden esetre tökéletesen benne van ebben a kis történetben az egész torz gondolkodás, ami nem csak egy királyi családra lehet igaz, egész nemzetekre, népekre. Élek úgy, ahogy jónak gondolom, de a felelősséget és a következményeket áthárítom másra. Elhiszem magamról, hogy magamnak köszönhetem azt, aki vagyok, és amin van. Gondolj bele, mekkora kísértés ez egy előkelő, vagy akár királyi családba született gyermeknek. Biztos nagyon sokat tett azért, hogy oda szülessen, de nagyon könnyű erről megfeledkezni, és valahogy az ember elhiszi, hogy kiváltságosabb a többinél. Élek úgy, ahogy akarok. A következményeket meg viseli más. Hát ezért figyelmeztet újra és újra a Biblia minket arra, hogy el ne veszítsük a józan eszünket, ha jól mennek a dolgaink. ha úgy érezzük, hogy Isten áldását hordozzuk, ami megmutatkozik akár javakban, megmutatkozik a mindennapi betevőben, megmutatkozik a fedélben a fejünk felett, tudd, hogy tőle van, ajándékként kaptad. És azért mondtam az előbb, hogy ebben a kis történetben benne van minden civilizáció sorsa, mert valahol én úgy látom és úgy érzem, hogy az egész nyugati gondolkodásmód, civilizáció hanyatlása is emiatt van. Az egész nyugati civilizáció a kizsákmányolásból jutott el olyan gazdagságra, ahová. Még ha ezt lehet cizellálni, meg finomítani, de valahol akkor is így van. Az összes középkori nagy hajós nép, akinek hajói voltak, körbejárta a világot, ami mozdítható volt, elhozta, amit el lehetett rabolni, elhozta, és ott hagyta maga után a nyomorúságot, ott hagyta maga után a nincstelenséget. Az egyik afrikai politikus fogalmazta meg nagyon szemléletesen ezt, azt mondta, mielőtt a fehérek idejöttek volna, miénk volt a föld, övék a Biblia. Aztán megtanítottak minket imádkozni, miénk lett a Biblia, övék meg a föld. És valahol ez így történt. És a mi jólétünk következményét ma kiviseli. Vajon fenntartható egy olyan jólét, ami ilyen igazságtalanságon alapul? Fenntartható egy olyan jólét hosszú-hosszú éveken vagy évszázadokon keresztül, amelyik elfeledkezik az áldást adó Istenről? És azt gondolom, hogy a válaszokkal nem is kell már fárasztanom a kedves egybegyűlteket. Úgy is tudjuk mi erre a választ. Hiszem és vallom, hogy azért adatik nap a napunkhoz, év az éveinkhez, hogy mi, akik legalább erről hallunk és gondolkodunk, éljünk olyan életet gyermekeink, unokáink elé, ahol mindennek megvan a rendje, ahol mi tudjuk, hogy mindenünk, amink van, ajándék, ahol mi tudjuk, hogy az élet nem rólunk szól. És ha legalább ezt mi meg tudjuk valósítani, akár csak ebben a faluban, akkor biztos vagyok benne, hogy jobb hely lett, és lesz egy kicsit ez a világ, így legyen. Amen.